7 óra.
Híreket mondunk. A mikrofonnál Tasnádi Ádám.
Köszöntöm Önöket, a fontosabb híreket mondom röviden. A Nemzeti Liberális Párt szenátusi listáján indulhat Klaus Johannis államfő a december 1-i parlamenti választásokon. Egyik párt sem tud majd önállóan kormányt alakítani az évvégi parlamenti választások után, kénytelenek lesznek politikai szövetséget kötni, jelentette ki a miniszterelnök. Üdvözölte a vállalkozók szolidaritását a kelet-romániai árvízkárosultakkal szemben Márcsél Csolákú kormányfő. Valamivel hidegebb lesz ma adáskörzetünkben, mint ilyenkor általában, a nappali csúcsérték 17 és 22 Celsius fok között alakul. Jó napot kívánok, a részletekkel folytatjuk. A Nemzeti Liberális Párt szenátusi listáján indulhat Klaus Johannis államfő a december 1-i parlamenti választásokon, derül ki abból a Pénélén belüli munkaanyagból, amelyről politikai források számoltak be a G4 média hírportálnak. Románia alkotmánya szerint az államfő nem lehet párttag, ami azt jelenti, hogy Klaus Johannisnak le kellene mondani a posztjáról. Ha az elnök a december 20-ai mandátumának lejárta előtt távozik a Kotrocsini palotából, a szenátus jelenlegi elnöke Nikolai Csuka látná el ideiglenesen az államfői feladatokat. A portál úgy tudja, az államfő indul a választásokon, és a Pénélé bukaresti listájának első helyére kerülne.
Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Célegyenesbe ért az idei államfőválasztási kampány, már ami a jelöltek listáját illeti. Tegnap utolsóként hivatalosította a Nemzeti Liberális Párt országos bizottsága Nikolai Csuk pártelnöknek az indulását. Gyakorlatilag nincs új a nap alatt, mindenki indul, akire számítottunk. Mondjuk Elena Lászkóni európai parlamenti listáról való kigolyózásakor erre a fordulatra talán kevesen gondoltunk még, de a pártelnökké választása után már egyenes út vezetett az államfőjelöltséghez is. No, meg ott van Kelemen Hunor RMDSZ elnöknek az indulása. Ő többször is elmondta az elmúlt időszakban, hogy nem kíván indulni az államfőválasztásokon. A szövetségi képviselők tanácsán azonban meggondolta magát, tehát az ő indulása talán egy picit meglepetés, de azért ott volt a levegőben. Az idei államfőválasztásokról beszélgetünk a mai naprakészben. Cseke Péter, a Transtelex főmunkatársa, a vendégem, újságíró kollégám, tegeződni fogunk. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy érdekel a véleményem.
Van meglepetés, vagy nincs a jelöltek között?
Nincs meglepetés, szerintem nagyon okosan összefoglaltad, hogy ha van is meglepetés, akkor az elsősorban Elena Lászkóni, és hát részben Kelemen Hunor, mert ahogy mondtad, azért az benne volt a levegőben, különösen miután kiderült, hogy ugye változik a választások menetrendje, nem külön tartják, hanem gyakorlatilag, hát nem egy napon, de egy hét különbséggel a valamenti választásokat és az első fordulóját az államelnök választások. Tehát én nem látok meglepetést, talán számomra egy kicsit az, hogy a PSD esetében is, meg a Nemzeti Liberális Párt esetében is ilyen egyöntetű szavazottal hivatalosították a jelöléseket, a kritikus hangok nem voltak, mondjuk végül is hát az sem meglepetés, mert egy ilyen rendezvény pontosan arra alkalmas, hogy megmutassa az országnak, hogy egy emberként sorakozik fel a párt a jelölt mögött. Ez történt egyébként az RMDSZ esetében is a szövetségi képviselők tanácsán, ahol volt alkalmam ezt a helyszínen tapasztalni, lévén, hogy ott voltam.
Ez kinek szól, ez a nagy egység? A választópolgároknak, vagy pedig a politikai ellenfeleknek?
Hát is, de hát főleg a választópolgároknak. Nyilván nem lehetnek repedések egy kampányban, nagyon kontraproduktívak pontosan a kampányban, a pártéletben produktív, de egy kampány időszakban nagyon kontraproduktív a több szólamoság. Tehát egy jelölt van, itt most államfő választásról beszélünk, helye nincs kritikáknak, nincs helye kételyeknek, ezt végig kell csinálni elejétől végig, még azoknak is, és ez a Nemzeti Liberális Párt esetében szerintem szép számmal akadnak ilyen politikusok, akiknek meggyőződése, hogy nem a legjobb jelöltet választotta ki a párt.
Szeretném, hogyha beszélnénk majd mindenik jelöltről külön-külön, de előbb beszéljünk arról, hogy talán még nem volt olyan államfőválasztás, ami az egyes politikai szimpatizáns táborokat ennyire megosztotta volna. Tehát gondolok arra, hogy Marcel Ciolacu és Mircea Joanu is nagyjából ugyanannak a szavazó tábornak szól. Ahhoz próbál szólni. Nicolae Ciucă Elenalasconi szintén ugyanazokhoz szól. George Simion és Diana Sosák ugyanazt a szélsőséges tábort, azt a 23-25%-nyi próbálja megszólítani.
Én adás előtt végigpörgettem néhány korábbi államfőválasztást, nézegettem az eredményeket, próbáltam jellegzetességeket kirakatni. Egy biztos, egyetlen olyan államelnök választás nem volt, azt hiszem, az elmúlt 20 évben mondjuk, ahol ennyire lehetetlen lenne ahol ennyire lehetetlen volt megjósolni, hogy kikerül be a második fordulóban. Mondjuk, jó, egy kicsit ezt tompítanám azzal, hogy Marcel Ciolacu tényleg 99%-os eséllyel vág neki az első fordulónak, nem a másodiknak, az elsőnek, de lehetetlen megmondani, ki az ellenfele. Két okból. Az egyik az általad említett fragmentáltsága, úgymond a jelölteknek, vagy én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy hárompólusúvá vált a román politika az elmúlt időszakban a korábbi kétpólusú helyet. Tehát ha visszaemlékszünk, akkor korábban 5 évvel, 10 évvel, sőt 15 évvel ezelőtt is volt egy PSD-s tábor, és volt egy PSD ellenes tábor. Ezt durván leegyszerűsítve ez volt a képlet. Most ugye te magad is felsoroltad, hogy közbelépett egy harmadik tömb, nevezzük őket szuverenistáknak, de mivel újságírók vagyok, nem muszáj elegáns megfogalmazásokat keresni, a szélsőséges nacionalisták tábora, ami ugye egy jelentős hányada, pontosabban egy jelentős támogatottsággal rendelkező politikusokról beszélünk, te magad is említetted, hogy összesítve 25% körül kerüli a támogatottságuk. Ez az egyik oka annak, ami nagyon megnehezít bármilyen prognózis, bármilyen jóslatot az első fordulóval vonatkozó. A másik, hogy én nem emlékszem szintén olyan államelnök választásra, ahol amelyet megelőzően ennyire egymásnak ellentmondó felmérések születtek volna. Tehát a közvéleménykutatások teljesen eltérő adatokat mutatnak, ami azért számomra, aki szociológiát végeztem, bizarr, mert hogyha tudományos módszerekkel, a szakmai szabályok szerint végzel egy felmérést, azonos nagyságú mintán, mondjuk két különböző közvéleménykutató cég, egy azonos nagyságú mintán nagyjából ugyanabban az időszakban országos felmérést végez, akkor nyilván lehetnek eltérések, de nem ilyen 10-15%-osak, ahogy látjuk most akár Nicolae Ciucă esetében. Most konkrét példát mondok, van olyan felmérés, és ezekből van most az utóbbi időben több, amelyik Nicolae Ciucát második helyre helyezi a támogatottsági listán, ami azt jelenti, hogy második fordulósnak vetíti előre a PNL elnöki. De van olyan felmérés is, és komolyabb cégektől, amelyek 5.-6. helyre helyezik. Tehát ezért is érezzük azt, vagy érzi azt az, aki a politikai életet kicsit nagyobb figyelemmel követi, hogy a sötétben tapogatózzunk ilyen körülmények között, mert nincs amiben kapaszkodni. Itt egy érdekes támpontot nyújthat, ezt félig viccesen, félig komolyan mondom, nem tudom, hogy tudtad-e, hogy, és azt sem tudom, hogy 5 éve ez volt-e, de a fogadó irodáknál lehet fogadni arra, hogy kinyeri az elnök választást. És a fogadóirodák azért érdekesebbek ilyen szempontból a közvéleménykutatóknál, hogy náluk ugye pénzre megy ez a játék, sokkal akkurátusabbak kellene, hogy legyenek mind a közvéleménykutatók. Fogalmam sincs, hogy milyen módszerekkel dolgoznak, tényleg, én ebből nem vagyok otthonos, de tény, hogy a fogadóirodák Zsana nyeresége esetén, mint a Zsana nyeresége esetén mindössze 1,8-1,9-es szorzót fizetnek, Ciolacu már 3 szorzós, tehát 3-szoros pénzt.
Ez a második forduló utáni győzelem?
Végső győzelem. Most a végső győzelem. De ezért, tehát ez nyilván az első fordulót azt nem igazán lehet ennek alapján megjósolni, de azért valószínűsíthető nyilván, hogyha az első két helyre adják Gianát és Ciolacut, akkor a fogadóirodák úgy gondolják, hogy kettejük között fog eldőlni.
Ha már itt vagyunk, hogy ki között dőlhet el, akkor ugye te magad is említetted azt, hogy Marcel Ciolacu milyen 99% hogy ott lesz a második fordulóban. Ő maga azt mondta, hogy George Simionnal lenne neki a legkönnyebb a második forduló. Kivel lenne akkor a legnehezebb?
Hát Vicsa Gianával lesz a legnehezebb. Egyértelműen. Egyértelműen a több okból is. Tehát azt, ha tegyük fel, hát potenciális ellenfele szerintem ellenálláskodni lehet még, és jó, ne legyünk igazságtalanok még, nyilván azért számolhatunk Nikolaj Csukával, de erre majd kicsit később térjünk rá, de egyértelműen Mircea Jean a legkeményebb ellenfél számára, sok szempontból is, tehát Jean egyrészt messze a legfelkészültebb jelölt, tehát
ő a legfelkészültebb, maradjunk akkor már itt, hogy Joan a legfelkészültebb jelölt, az, aki 3 vagy 4 nappal azután, hogy bejelentette az indulását, bakit bakira halmoz.
Jó, a felkészült, most a felkészült alatt, hogy úgymond a legrátermettebb, mondjuk akár a tanulmányai, meg politikai tapasztalatai, legmagasabb szintű politikai diplomáciai tapasztalatai alapján a legrátermettebb, szerintem az összes jelölt közül az államelnöki tisztségre. És az, amit te mondasz, viszont egy nagyon-nagyon fontos történetet. Amióta ugye Jean bejelentette hivatalosan is, hogy indul, sorra követi el a tenisz nyelven szólva a kikényszerítetlen hibákat. Tehát eszembe jut, én ugye 20 éve is, vagy 15 éve, vagy mikor volt 2009, az már igen, 15 éve. És követtem, nyilván belpolitikai újságírásra foglalkoztam az eseményeket, és eszembe jut az a Jean, aki csúfosan vereséget szenvedett végül Traian Băsescu-tól a második fordulóban, és egy éjszakára elnöknek hitte magát, de aki számos bakit elkövetett, és amely bakit miatt ugye az is legendássá vált az elszólása a Ionudiescu egykori PSD vezérnek és államfőnek, hogy Mircea Jean egy románul így hangzott, hogy prostanák, amit én fajankónak nevez, fordítanék. Esetlen, ügyetlen, butuska, tehát hogy mondjam, ebből is látszik, hogy azért Jeannek nincsenek politikai ösztönei, ami óriási handicap egy ilyen versenyben. Tehát a politikai ösztönei lehet, hogy nem is volt, hogy gyakorolni az elmúlt 15 évben, de nincsenek már, ha voltak is. Hát nem is voltak soha, mert ha jók a politikai ösztöneid, akkor nem látogatod meg az elnökválasztás második fordulója előtti éjszakán azt a hírhet Sorinovidium. Mindegy, sok mindent lehet csontvázakról beszélgetni Jeana esetében, de ez óriási csalódás sokaknak, hogy Mircea Jeana már az első héten minimum 3 durva bakit elkövetett. Az első volt az ugye, hogy Mihály királynak sok egészséget kívánt, miközben nem tudom hány éve, 8 éve ütszik, volt uralkodó. Utána nagyon otrombán neki ment Traian Băsescu-nak, teljesen, ez is egy kikényszerítetlen hiba, mert úgymond életre keltette az egykori nagy ellenfelét, Traian Băsescu-t, aki nem sokat váratott a válasza magára. Nagyon frappáns és nagyon vitriolos replikája volt Traian Băsescu-nak. Tehát bevitt egy-két ütést Joannának, amit, hogy mondjam, ő maga provokált ki. Teljesen fölöslegesen, hiszen Traian Băsescu már a múlt, nem. Akkor nyilatkozik, ha megkeresi egy újság vagy egy tévé, de nem aktív már a politikában.
Igen, és most megkeresték, és ott volt akkor a legutóbbi bakija Mircea Joannának.
Hát a legutóbbi bakija tudtam az volt, amikor azt mondta, hogy ő is a híres dekrétszél nemzedékhez tartozik. Ugye azoknak a generációja, akik az abortusz tilalom, az 1966-os abortusz tilalom után születtek, az egy ugye akkor óriásit nőtt a gyermeklétszám Romániában, de hát Jean 58-ban született, 8 éve a híres dekrétum, Ceausescu dekrétum előtt. Tehát nem tudom elképzelni, hogy egy hét alatt, tehát 4-5 nap alatt végül is, mert kedden jelentette be az indulását, hogyan volt képes ennyi hibát elkövetni Mircea Jeana. Tehát úgy tűnik, hogy jelen pillanatban az egyik legnagyobb ellenfele Mircea Jeanának, az maga Mircea Jeana sok szempontból. Nyilván vannak más ballasztjai is, de erre az egyre én magam sem számít.
Az, hogy a NATO főtitkár helyettesi székéből dobbantan a Kotrucseni palotába, az jó vagy sem? Mármint az segíti őt, vagy sem?
Hát szerinted? Hogy ne? De most tisztázzuk, tehát ő amiatt is szárnyol már egy éve a felmérésekben, vagy szárnyolt, mert az utóbbi időben már nem annyira, mert sikerült azt a presztízst, amit a NATO főtitkári tisztség jelent, úgymond szokás mondani, hogy politikai tőkévé konvertálni. Az emberek ugye talán még az, hogy is mondjam, a pénzhiánynál is jobban rettegnek a biztonságuk veszélyeztetését. Tehát az életösztön az nyilván mindannyiunkban nagyon erős. A szomszédságban háború van, az elmúlt évek arról szóltak, amióta kitört ez a háború, a NATO garantálja a román polgárok biztonságot. biztonságát. Nyilván, ha a NATO élén egy román politikus van, vagy román diplomata, akkor arra a román diplomatára úgymond ráragad az a presztízs, amit a NATO jelent. Tehát Mircea Jean jelenléte fokozza, mármint a politikában, romániai biztonságérzetét, egy nagyon sok emberét nem általánosítani. Tehát ez egyértelműen magyarázat annak, hogy Mircea Jean támogatássága ilyen nagy. Elsősorban a NATO főtitkári tisztség presztízse. És nyilván a jelenlegi kontextusban, tehát nagyon felértékelődött most ez a funkció olyan körülmények között, hogy ez az a szervezet, amelyik diskurzusok szintjén ugye a polgárok biztonságát, ez teljesen érthető reakció szerintem a választó polgárok részéről. Most kérdés nyilván, hogy ez a presztízs mennyire lesz elég, mert ugye, ha már Jeannánál maradunk, pozitívumok között szerepel nála, az egyik adója az, hogy úgymond pártok fölötti jelölt, független, nyilván ez nagyon sántít sok szempontból, de hát szerintem elég sok emberrel lehet hitetni, hogy ő végül is kimaradt az elmúlt 15 évben a politikából, az elmúlt 10 évben biztos, nem vett részt a párt csatározásokban, a pártok népszerűsége amúgy is, a pártok iránti bizalom, nem is, hogy népszerűség, nagyon a békafeneke alatt van most már Romániában, tehát tényleg úgy tűnt, hogy minden kedvez ahhoz, hogy egy független jelölt labdába rúghasson. Ezt különben még korábban felmérések is visszaigazolták, volt egy INSZKOP felmérés, aztán még beszéltünk is ebben az adásban róla, amely szerint a Románia kétharmada szívesen látna egy úgymond független jelöltet. Tehát ez a két erőssége van Jeannának most azon túl is, amit már említettem, hogy neki a CV-je a leghibátlanabb. Tényleg persze az ő doktoriát is megtámadták, és plágiumváddal gyanúsítható, tehát ő sem maradt ki ebből, és sőt, én meggyőződésem alapja is van ezeknek a gyanúsításoknak, de végül is, ha megnézzük, hogy legmagasabb körökben forgott, és van egy nemzetközi szintű diplomáciai politikai tapasztalata, tényleg kotrocsénybe illő arcéle van. Ő az egyetlen, akinek tulajdonképpen odaillő arcéle van, aki, mert sose felejtsük el, hogy az államelnöki jogkörök nem a hazai gazdaság, vagy akár nem is az oktatás működéséről szólnak, hanem elsősorban külpolitikai téren van jogköre egy államfőnek, meg nemzetbiztonsági téren.
Cseke Péter, a Transtelex főmunkatársa, a mai napra kész vendége. Az idei államfőválasztások résztvevőiről beszélgetünk, arról, hogy mi várható az idei államfőválasztásokon. Azt mondtad itt korábban, hogy a függetlensége az előny. Mircea Jean NATO volt NATO főtitkár helyettesnek, aki leginkább a kotrocseni palotába illő arcéle van. Akkor is erősség ez a függetlenség, amikor tudjuk azt, hogy Romániában a választások azok a pártok teljesítenek jól, vagy azok teljesítenek jól, akik mozgósítani tudnak vidéken. Most ha neki nincsenek polgármesterei, akkor nincs, aki elvigye a választópolgárokat a szavazó körzetébe.
Igen. Ezzel az alapvetéssel nyilván kijelenthető, hogy ami egyik legnagyobb előnye Jeannának, az egyben a legnagyobb hátránya is. Tehát az a párt gépezett hiánya nincs, ahogy te is említetted, nincs egy pártszervezet, nincsenek polgármesteri, önkormányzati képviselői, akik mozgósíthatnák a szavazókat. Viszont, hogy is mondjam, az idei év abban is atipikus, hogyha megnézed, talán Elena Lasconin kívül mindegyik államfő jelölt a pártja alatt teljesít a felmérésekben. Tehát népszerűtlenek a pártjuknál, ami azt jelenti, hogy úgy mondjam, az a pártfegyelem, ez nem igazán működik. Egyébként ez nagyon jól látszott Bukarestben, mondjuk ez egy kicsit sajátos, a bukaresti főpolgármesteri választások azért mindig sajátosak voltak, de hát ott egy független polgármester nyert, még hogyha egy jobboldali szövetség támogatásával is, és mélyen alul szerepeltek a pártjukhoz képest a jelöltek. Tehát az a kép rajzolódik ki, hogy ha pártlistákra kell szavazni, akkor a pártok szavazói fegyelmezettek, de ha egyéni jelöltökről kell dönteni, azért ott most már nagyon számít a jelölt személye is. Tehát ez lehet az egyik reménye Mircea Jeannának, ez egyelőtt csak remény, meglátjuk mennyire megalapozott, hogy ha államfő választásról van szó, akkor a nagy hagyományos pártok szavazói nem annyira fegyelmezettek, mint akár egy parlamenti választáson, vagy mondjuk vegyünk egy friss példát, a megyei önkormányzati lista listákra leadott szavazatoknál, például a helyhatósági választások. Tehát nyilván a gépezet hiánya egy handicap, elég homályos, hogy miből finanszírozza a Mitch Jordan a kampányát, ő arra válaszolt, hogy adományokból, szponzorálásokból, tehát egyéni, végülis egyéni adományokból áll össze. Most én amúgy ahhoz képest, hogy milyen összegekről olvastam, hogy milyen költségekkel jár egy ilyen kampány, ilyen 10 millió euróig menően, tehát ez eléggé inoghat a lábán, de tény, hogy erősen kezdett Jana, ahhoz képest, hogy nincs háttér szervezete. Ha jól láttam, és olvastam, például itt Kolozsváron is látom, mindenütt ott vannak a kampánysátrai, 3 nap alatt összegyűjtött 50 ezer támogató aláírást, tehát egyelőre nem tűnik úgy, hogy ez meghatározó handicap lenne, de nyilván a végső számolásnál ez kiderül. Vegyük például, ott van a Nemzeti Liberális Párt, a megyei tanácsosi listákra 2,2 millió szavazatot gyűjtött össze. Ha ez a szavazótábor fegyelmezett, és menetel majd az urnákhoz, és Csukára szavaz, az bizony óriási esélyt jelentene Csukának bekerülni a második fordulóba, mert mondom, végignéztem az elmúlt választások eredményeit, az első fordulós eredményeket, és 2 millió szavazat fölött már bőven esélyes a jelölt ahhoz, hogy második fordulós legyen. Tehát ilyen, ha így közelítjük meg a számítgálásokat, akkor Csukát nem lehet leírni teljesen. Kérdés, tehát ismétlem, az a kulcs, hogy szerintem két nagy kérdés van. Ez, hogy mennyire lesznek fegyelmezettek a párszavazók. Kettő, a bizonytalanok aránya. Ki lesz az a jelölt, aki a legnagyobb szeletet képes kiszakítani a bizonytalanokból? Arról se láttam megbízható felmérést egyébként, hogy mekkora most a bizonytalanok aránya Romániában, hogy az államfőválasztás tekintetében, de képzelhetően elég nagy. Tehát szerintem ezen a két tényezőn fog vúlni az első forduló. A második forduló az egy teljesen új forgatókönyvet jelent, abban most nem menjünk bele, de az első forduló végül is ezen fog vúlni.
Értsünk szót picit a két nagy pártnak a jelöltjéről, Márcsél Csolák úrról és Nikolaj Csukáról, akik most ilyen üzengetésbe kezdtek egymással, és a legfurább az, hogy Nikolaj Csuk ilyen nyílt támadást intézett a koalíciós partner ellen a tegnapi országos bizottsági beszédében.
De most nem tudom, miért volt meglepő, visszaemlékszem, 2 hete, mikor volt a PSZD kongresszus, ahol Márcsél Csolákot emelték pajzsra, hogy mond. Tehát számítani lehetett arra, hogy ugyanúgy, ahogy a PSZD kongresszusán nyilakat lövöldöznek, sőt, néha egészen hegyes nyilakat és súlyosakat koalíciós partner felé, ez meg fog történni, kölcsönkenyér visszajár, a liberálisok országos tanácsán is. Itt, hogy is mondjam, láttad, hogy a PSZD-s kongresszus követően, amikor nagyon feszült volt a hangulat a koalícióban, számon kérte nyilván, szerintem joggal a liberális párt szociáldemokratákon a PSZD kongresszusán elhangzottakat, tehát tényleg durva dolgok hangzottak el, nem is tudom, Grindánó nevezte parazitáknak a liberálisokat, meg hát lehetne sorolni, hogy milyen jelzők hangzottak el, de úgy lecsitult azért néhány nap után, ezek a koalíciós feszültségek csökkentek, legalábbis nem voltak nyilvánosak, elhallgattak a politikusok, erre számítok most is voltak éppen, hogy igen, elhangzottak megint viszonylag kemény szavak a Pennelé kongresszusán a PSZD-ről, de ezek úgymond el fognak csitulni egy darabig. Tehát az én már két hetel, amikor engem aztán egyik rádióban a PSZD kongresszusról kérdeztek, pontosan azt mondtam, hogy ilyen hullámzó lesz a koalícióban a hangulat, a PSZD kongresszus után romlott, utána javul, és a PNL kongresszusá után megint romlik. Az a baja egyébként mindkét jelöltnek, Márcsél Csolákonak és Nikolaj Csukának, hogy egyik sem tudja igazán hitelesen támadni a másikat. Azáltal, hogy ugye közösen kormányoznak. Még egy fontos kijelentése volt egyébként Márcsél Csolákonak, azt hiszem most pont a hétvégén, ami nem tudom mennyire volt nyilvános eddig, azt mondta, hogy a PSZD többször is felajánlotta a közös parlamenti jelölt listák állítását a Pinelének, de ő ettől elzárkózott. A Pinelének érthetően egyetlen esélye, és Csukának egyetlen esélye, ha el tudja legalább egy időre tolni magától a PSZD-t, és úgymond a szavazótábort. Nem lesz ez egy könnyű művelet, úgyhogy közben együtt kormányoztam.
Az indulások mögötti szándékról beszéljünk picit. Itt nagyon sokszor elhangzott az elmúlt időszakban, hogy igazából a Nemzetliberális Párt elnöke, Nikolaj Csuka, ő most is parancsot teljesít, most is szolgál nem feltétlenül az országot, hanem a Pénélé mögött álló Klaus Johannist.
Na azt, hogy tehát egyetértek, sőt, hát nem kell egyetérteni, maga ugye Nikolaj Csuka nemrég megjelent könyvében írja azt, hogy amikor Klaus Johannis felkérte őt arra, hogy vállalja el a védelmi miniszteri posztot, azt ő utasításnak, parancsnak vette. Tehát ez a katonás engedelmesség nyilván benne van. Az is egyértelmű volt, hogy a Pénélé élére Klaus Johannis állította őt. Az viszont most már bennem kérdőjelek vannak azzal kapcsolatban, hogy az ő jelölésé, államelnöki jelölése ez mekkora köze van Johannisnak. Mert ha Johannis nem vak, akkor ő maga is látja, hogy Nikolaj Csuka nem a legjobb jelölt, és el tudom azt is képzelni, hogy ez kapóra is jöhet akár Klaus Johannisnak. Abban az esetben, hogyha jobb hiány, mert azt látjuk, hogy neki a nemzetközi porondon most már nem lesz szava, vissza akart élni a liberálisok éléhez, a liberális párt élére, akkor nyilván azt kell, hogy Nikolaj Csuka leszerepelje. Itt inkább a Csuka esetében és a Pénélé esetében egyfajta tehetetlenségi erő működött. Ahogy ugye ellopta a startot Csuka még a helyhatósági választások előtt, már államelnök jelölti pozícióban tetszelget, fokozatosan meggyőzte a pártját, hogy jobb jelölt nincs, mint a pártelnök. És utána, amikor már a felmérések rácáfoltak erre, akkor már nem igazán volt tér a visszalépés. Nem tudott a Pénélé visszalépni. Egyébként az is érdekes Csukával kapcsolatban, hogy ő maga beismerte, hogy nem a jelölti kvalitásaira számít ebben a küzdelemben, nem arra gondol, hogy jobb, ügyesebb, okosabb az ellenfeleinél, hanem egyértelműen arra számít, hogy majd a párt fegyelmezett szavazói a polgármesterek mozgósítására őt belendítik a második fordulóba.
Cseke Péter a Transterex főmunkatársa a mai napra kész vendége. Beszéltünk már arról, hogy tulajdonképpen megosztják az egyes politikai táborokat a jelöltek, Mircea Joana és Marcel Csolákú a baloldal szavazóit, Nikolaj Csuka és Elena Lasconi a jobboldalt, George Simion és Diana Sosák a szuverenistákat. Miért nem tudtak kiegyezni ezek a jelöltek? Nem is akartak kiegyezni, mert hogy elhangzott az a jobb oldal részéről, mind Elena Lasconi, mind Nikolaj Csuka mondta azt, hogy hát megpróbálták.
Na itt, jó, most a személyes hiúságokon túl, meg a személyes ambíciókon túl, itt szerintem van azért egy nagyon fontos szempont, azt hiszem, hogy érintőleges említettük is, de lehet, hogy nem. Mindegy, az, hogy közvetlenül az államelnök választás első fordulója után jönnek a parlamenti választások. Ami azt jelenti, hogy az a jelölt, aki indul, annak nyilván értelemszerűen lehetősége van kampányolni a saját pártjának is. Sőt, hogyha jó helyezést ér el, pontosabban bejut a második fordulóba, az nagyon felviszi a pártját. Itt Lasconi esetében és Diana Sosaka esetében is ezt gyanítom. Vagyis Sosakának, ha parlamenti párt szeretne lenni, az SOS Románia tényleg az egyetlen esélye, hogyha indul, és maga módján, ugye, de kampányol a saját pártjának államelnök jelölti szerepben. Tehát ha lemond ő erről George Simion javára, akkor megfosztja akár a pártját a parlamentben való bejutástól. Ez szerintem szerepet játszott, és ugyanez elmondható Elena Lasconiról, aki ráadásul, ugye, mint említettem, a pártja fölött teljesít. A támogatottsága nagyobb az ő személyének, mint a pártjának. Tehát ő tényleg egy igazi húzóerő, egy mozdonya lehet az USZR-nek, és ugyanez elmondható, sőt, tulajdonképpen beismerte Kelemen Hunor maga, azt hiszem szombaton volt ez az egyik kereskedelmi tévének meghívottjaként, elmondta, hogy azért gondolta meg magát, mert sajátosan alakul a választások menetrendje ezzel, hogy megelőzi az első fordulója az államfőválasztásnak a parlamenti választást, és ezt a lehetőséget az RMDSZ javára lehet kamatoztatni. Azzal, hogy ő versenybe száll, és úgymond megpróbál mozdonya lenni ő is az RMDSZ-nek.
Ilyen a Prima TV-nek adott interjúban beszélt erről Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, a szövetség államfőjelöltje, és hát zárásként beszéljünk akkor egy gondolat erejéig Kelemen Hunor államfőjelöltségéről. Miért fontos a magyar közösségnek az, hogy legyen magyar államfőjelölt? Itt egy időben vita is volt erről, hogy jó ez, vagy pedig...
Most is van értelmiségi körökben, úgymond vannak, akik ezt megkérdőjelezik, egyenesen azzal vádolják az RMDSZ-t, hogy hülyére veszi a választókat azáltal, hogy egy esélytelen jelölt indít, de hát Istenem, a politika erről szól, de még egyszer, nagyon fontos szempont, hogy az államelnök választást övezi a legnagyobb figyelem. Ezt mutatják a tapasztalatok. A részvételben is, tehát az államelnök választások nagy a részvétel általában is. Az emberek sokkal inkább követik a egyéni jelöltek harcát, küzdelmét, mint a pártokét. Tehát sokkal több a reflektorfény, ami a jelöltekre irányul. Tehát, hogy mondjam, most különösen ezek mellett, a körülmények mellett, hogy gyakorlatilag egy hét alatt lesz három választás, ez egy olyan lehetőség a szavazatszerzés, amit hülyeség lenne kihagyni. Most jobb tudót nem találok. Persze vannak ezek a panelek, és szerintem van alapjuk, hogy kell egy hangja legyen a közösségnek. Tényleg az államfőjelölt a magyar közösség nevében nagyon sok mindent elmondhat arról, hogy hogyan látjuk, hogyan képzeljük el Románia jövőjét. Nagyon fontos szerepet játszhat akár a közeledésben, az etikum közötti párbeszédben is. Tehát ezek olyan lehetőségek, amik ki kell aktázni, mert akkor is, ha tudjuk, hogy nyilván nem fog bekerülni Kelemen Hunor a második. Tehát én azoknak abba a táborba tartozom, akik mindig is támogattam, hogy indítson az államfőjelöltet az RMDSZ, és nem gondoltam úgy, hogy engem hülyének gondol az RMDSZ, amiért ezt a lépést megteszi. Lehet, hogy vannak emberek, akikben ez így csapódik le, de mondom, ilyen alapon, hát ugye sok esélytelen jelölt van, most nem is említettük őket, akár Krisztián Diákonescu, aki egyébként egy kis veszélyt jelentett Mircea Joanára, mert nagyon sok szempontból hasonló az arcélük, aki szintén függetlenként indul, de ő is esélytelen. Tehát akkor ilyen alapon miért indul? Vagy Krisztián Terhes, vagy Anna Birkál. Tehát szerintem a demokrácia lényegét, a pluralizmus lényegét támadják azok, akik úgymond kétségbe vonják az RMDSZ-nek azt a jogát, hogy államelnök jelöltséget. Nyilván a hozadéka nem abban mérhető, hogy államfőnök lesz, mert teljesen más természetű hozadéka van egy ilyen lépésnek.
Nehéz dolga lesz az RMDSZ-nek a második fordulóban, azt illetően, hogy ki mögé áll be?
Szerintem nem áll mögé, nem áll be senki mögé. Tehát, hogyha még egy politikai rációnak valami írmagja maradt az RMDSZ vezetőiben, akkor nem próbálják megirányítani a szavazókat. Tehát ahányszor ezt megtették, ráfáztak, főleg Traján Băsescu esetében. Nem, szerintem az lesz a második forduló előtt az üzenet az RMDSZ részéről a választóknak, hogy saját belátásuk szerint. Nyilván azért, ha George Simion jut be a második fordulóba valaki más ellenjelölt el, akkor viszont persze, hogy állást kell foglalni, de más esetben én kétlem, nagyon kontraproduktív lenne, szinte semmilyen hatása nem lenne a szavazókra, bármit is próbál megdiktálni az RMDSZ a második forduló előtt.
Cseke Péter, a Transztelex főmunkatársa, köszönöm, hogy itt voltál a Naprakészben, és válaszoltál a kérdéseimre.
További szép napot kívánok a hallgatóknak.